Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
20 óra 4 perckor tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Sokan nekiállnak kriptovalutákat bányászni, azonban nem rendelkeznek a megfelelő technikai eszközökkel vagy szaktudással. Persze az internetről sok mindent meg lehet tanulni, viszont nem minden esetben előnyös csak a világhálóról tájékozódni. Minden digitális eszköz tekintetében beszélhetünk átverésekről, így a bányászgépek esetében is. Lehet hallani olyan történeteket, hogy az adott alkatrész nem úgy viselkedett, ahogyan azt a vásárló elvárta. Ilyenkor pedig jogos a kérdés. Mit lehet tenni? A múlt heti digitális világban körbejártuk a kriptovaluták történetét, most pedig a bányászásé lesz a főszerep. Témánk a bányászgépek működése. Meghívottunk Palkó Attila, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársa. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten a bányászgépek működése. Attila, köszönjük, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba. Nagy szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Ahogy a bányászok mondanák, jó szerencsét!
Na, elvetted a beköszönésemet, igen, jó szerencsét, köszönöm a kedves rádió hallgatóknak, hogy velünk tartanak, és köszönöm neked is a meghívást. Ugye egy rövid összefoglalót tartanék arról, hogy miről beszéltünk a múlt műsorban, azért, hogy aki nem kapcsolódott akkor be, legalább egy minimális belátást nyerjen a kriptovaluta világába. Aztán átállt a Marosvásárhelyi Rádió a nyári időszámításra, úgyhogy este nincsen híradó, de ez a felvezető szöveget megtette egy híradónak. Úgyhogy egy picivel több időnk lesz, és ki fogjuk vesézni a bányászgépeket is, sőt, nagyon oda szeretnék figyelni és kihangsúlyozni az átveréseket, ugyanis most esett a kriptovalutának az értéke, ugye kipukkadt egy buborék, vannak ilyen bizonyos ciklusok, meg periódusok, hamarosan meg fognak jelenni videókártyák a piacon, ami egy nagyon keresett portéka, és egy csomó mindenre fel szeretném hívni azoknak a figyelmét, akik esetleg belevágnának a bányászásba, hogy mik azok a veszélyek, amik fenyegetik őket, vagy leselkednek rájuk. Ugyanis rengeteg ember el akarja adni a portékáját, és ezt a portékát biza rátukmálja a vevőre. A vevő meg naívan azt hiszi, hogy mindenki becsületes és jó cuccot ad el neki, de közben ez nem így van. Na, tehát a kriptovalutáról beszéltünk a múlt műsorban, és inkább egy elméleti síkon közelítettük meg az egészet. Ugye mi a kriptovaluta, tettük fel a kérdést, hát az a mágikus internetes pénz. A kriptó egy fizetésre használható eszköz, de nem központi bank bocsátja ki, tehát olyan szoftveren keresztül hozzák létre, amely titkosítja a tulajdonosa által ellenőrzölt és tárolt tranzakciós adatokat. Ugye a világ legismertebb és első kriptovalutája az a bitcoin. Ezt tulajdonképpen Satoshi Nakamoto álneves fejlesztő 2008-ban kitalált egy ilyen algoritmust, most röviden így mondom, hogy algoritmust, amit aztán 2009-ben fel is használtak, és akkor indult el a bitcoin. Beszéltünk a fiátról, ugye a fiát az a minden országnak a pénzneme, a fiát, hogy legyen meg, ugye legyen meg rá a fedezet, akkor a fiát és a bitcoin, vagy a fiát és a kriptovaluták közötti kapcsolatról mit, hogyan váltogathatunk, de erről a mai műsorban egy picit több lesz, mert beszélünk, úgy értettem, a kriptotőzsdéről is, érintjük legalábbis, hogyha már valaki akar kereskedni kriptovalutával, tudja, hogy azt hol lehet megtenni és hogyan, vagy hogyha a kriptovalutáját be akarja váltani valamilyen pénznembe, akkor azt tudja meg, hogy hogyan kell megtegye. Tehát a bitcoin az egy nem az egyetlen kriptovaluta forma, több száz, végülis több ezer, vagy akár ennél is több digitális valuta jelent meg 2009 óta, ezek az altcoinok, meg mindenféle más digitális coin. Ezek ugye elég nagy számban vannak, és ezekkel például nagyon kell vigyázni. Ez a múlt műsorban, amit most fogok mondani, nem hangzott el, de felhívom itt is a figyelmet, hogy vannak olyan úgymond kriptovaluták, mint a hullócsillagok. Tehát megjelenik, és aztán el is tűnik. Na most itt a befektetőnek van a legnagyobb feladata, hogy jól válasszon. Tehát amikor vásárolni szeretnénk, vagy esetleg bányászni szeretnénk valamit, akkor el kell végezzük a számításainkat annak érdekében, hogy lássuk, hogy nyereséges, vagy nem nyereséges. Miért? Mert az a bizonyos bányászgép, elég érdekes kifejezést adtak neki, hogy bányászgép, de hát miner, az angol miner szóból jön, hát bányásza a kriptovalutát. Most akár generálhatja is, lehetett volna generátor, de ők így bányászgépnek találták. Most az a bányászgép annak függvényében, hogy milyen videókártyák, milyen alkatrészek vannak benne, több vagy kevesebb áramot fogyaszthat. És akkor itt például el kell mélázni azon, hogy az az áram, amit én ki kell fizessek, és az a kriptovaluta, amit én megtermelek abból az áramból, és persze a felszerelésbe befolyósított befektetésemből, nekem profitot generál-e, vagy sem? Ezt hamarosan letisztázzuk. A múlt műsorban ugye kérdezted, hogy mire használják a kriptovalutát, hát mindenféle üzleti tranzakcióra, kifizetésre is lehet használni. És ugye, hogy számos kriptovaluta kivonul a tőzsdére, hát végül is valahol csak kell ezt az egészet adni, venni, értékesíteni, és ezt a kriptovaluta tőzsdén lehet megtenni. Most erről is még fogunk egy picit többet beszélni, mint sem, hogy kriptovaluta tőzsde, tehát mélyebben beleássuk magunkat ebbe a témába. A másik, amiről beszéltünk, hogy ugye a kriptovaluta az egy bizonyos szinten lenyomozhatatlan fizetési eszköz, és ezt a dark weben, azaz a sötét interneten használják. Most mi az, hogy sötét internet? Ugye az internetnek van három rétege, van úgy kell elképzelni, mint egy jéghegyet, van a víz fölötti kicsi csúcsa, az körülbelül a hagyományos internet, tehát az a hagyományos internet, az internetnek körülbelül 5%-a, középen, már mint a vízszinttől lefele, addig, amíg esetleg belátunk a vízbe, úgy kell ezt elképzelni, van a deepnet, ami az internet 90%-át teszi ki, tehát minden adat, oldal, szolgáltatás, ami nincs indexelve, tehát nem érjük el így csak így halandóként, hanem vagy be kell jelentkezni, vagy mit tudom én, mindenféle más titkosítási a procedúrán át kell menni, tehát nem érik el olyan keresők, mint a Google, vagy a Bing, vagy mit tudom én, a Yahoo. Tehát regisztrációs fórumok, személyes fiókok, felhőtárhelyek, virtuális irodák, tudományos információk, kormányzati adatbázisok, stb. Tehát ez van a deepnetbe, és a sötétbe, amikor már nem látunk be ugye a víz alá, na ott van a darknet, ami ott pikpak lekapcsolták a villanyt, minden sötétben van, tehát lenyomozhatatlan, ezt nem érik el az átlagos vagy az ilyen szokásos keresők, ezt a WebTor kezeli, tehát egy Tor browsert kell használni, ugye, ami jóval fapadósabb felhasználói élményt ad, mint egy normál weboldalas böngésző. A megtekinthető tartalmak néha olyan sebességgel érkeznek, mint hogyha visszaestünk volna az internetnek a hőskorába. Egy ilyen, emlékszem, még voltak azok a betárcsázós mondatok, hogy bíp, 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 és akkor ott vagy kapcsolódott, vagy nem, és aztán, hogyha be akartál tölteni egy egyszerű weboldalt is, volt, amit várjál. Ez jó volt az internet szolgáltatónak, na, ugye ment a telefonimpulzus is, és közben ment az internetből pörögtek vissza a percek, vagy mentek előre a percek, attól függ,
hogy igen, ez volt a dial-up internet.
Igen, a dial-up. Na, kávé úgy megy, a dark web így működik, és ezt a dark webet ugye a kriptovalutáknak köszönhetően többnyire, mert ugye ott is el lehet rejteni az identitásodat, nagyon sok ilyen illegális tranzakcióra használták. Persze nem csak illegális tranzakcióra használják a dark webet, mert ugye olyan országokban, ahol nem lehet simán internetezni, akkor ott kommunikálnak, ott szerveznek forradalmakat, ott egyeztetnek bármi mást, ami olyan, hogy a kormány tudta nélkül kell történjen, és ezen a dark webben bizony nem nagyon lehet lenyomozni a forrásokat, mármint, hogy ki honnan ír, vagy milyen szerveren megy. Persze nem lehetetlen lenyomozni, ugye említettem a Sejem útja című oldalt is, amit az FBI 2014-ben lefülelt, ugye ott drogokat árultak. Na, de a dark web jóra is használható, rosszra is használható, csak a hírneve rossz.
Elmondhatjuk akkor, hogy nem csak az én felvezetőm volt hosszú, hanem a te visszaemlékezésed is, és számos dolgot megemlítettél benne.
Jó, de én nem híradót mondtam, én műsorban vagyok, úgyhogy ez már hosszabban lehet.
De mivel tényeket és valós tényeket közlünk, ennek megvan a hírértéke is, és kezdjük akkor a mai digitális világ első állomásával, a kriptotőzsdével, hiszen számos kriptovaluta kivonul ide, és ettől a perctől kezdve lenyomozható kell, vagy legalábbis kellene legyen. De mi történik itt a valóságban?
Igen, tehát a bizonyos szinten, mondom, lenyomozható a kriptovaluta, de bizonyos szinten nem. És akkor én, ha jól emlékszem, adtam azt a nevet, hogy valutánszki, kriptovszki, vagy fordítva, valami ilyesmi. Tehát ahhoz, hogy mi a kriptovalutával tudjunk üzletelni, vagy bármit is csinálni, szükséges egy digitális pénztárca. Ez a wallet. A wallet az az angolul azt jelenti, hogy pénztárca. Na most már. Én ahhoz, hogy létrehozzak egy ilyen digitális pénztárcát, sok mindent nem kell csináljak. Ez egy hosszú kód, olyan, mint egy bankszámlának a kódja. Csak be kell írjam az e-mail címem, ő küld az a bizonyos oldala, több oldalon létre lehet hozni ilyen digitális pénztárcát, a konfirmáló e-mailt, a megerősítő e-mailt, azt elküldi a pénztárca szerver az én e-mailemre, ami lehet szintén egy nagy kamu e-mail, de én onnan megerősíthetem, hogy igen, ez én vagyok, és már is van egy digitális pénztárcám. Na most ebbe a digitális pénztárcába, vagy ebből a digitális pénztárcából lehet utalni kifele és befele is kriptovalutát. Abban a pillanatban, amikor én utalok, akkor tulajdonképpen aki megkapja, csak annyit kap meg, hogy erről a hosszú számról érkezett neki egy bizonyos a mennyiségű kriptovaluta, legyen az Bitcoin, Ethereum, Monero, bármi. Ahhoz mi társítható? Az én kriptovalutánszki a nevem, ami egyáltalán nem az, mert a becsületes nevem az Palko Attila. De én el tudom rejteni ezt. Ez az, amikor én a digitális pénztárcából fizetek. Na most, hogyha kivonulok a tőzsdére, ott már egy picit komolyabban veszik a dolgokat. Mármint, hogyha én például be akarok jelentkezni egy olyan oldalra, amelyiknek van tőzsde platformja, akkor ott bizony bekérnek adatokat, bekérnek fényképet, bekérnek személyazonosságit, sőt, mivel a tehát úgy van, hogy vannak bizonyos határok is. Mit tudom én, ha apró pénzzel akarsz kereskedni, trédelni, akkor bizonyos szintű adatokat kérnek be, de mindenképpen a személyazonosságodat valamilyen szinten leellenőrzik. Ha többet, tehát tegyük fel, mit tudom én, 5000 dollárig, ha 5000 dollár és 50000 dollár között akarsz kereskedni, akkor már több adatot bekérnek, hogy jobban tudjanak azonosítani. És hogyha például a fölött akarsz, akkor még a lakás címedet is leellenőrzik, mert fel kell töltsél egy, mit tudom én, milyen számlát, ami a te ingatlanodon van, hogy még azt is lássák, hogy igen, te pont ott laksz, vagy bármi. Tehát, hogy ott már egy nagyon szigorú ellenőrzésen esel át. Na, ebben az esetben már nem áll fenn az anonimátusnak a veszélye. Most ez a kriptovaluta tőzsde, ez úgy néz ki, úgy kell elképzelni ezeket a tőzsdéket, mint a valuta beváltókat. Tehát a városban is van számos valuta beváltó. Az egyik az eurót ennyibe adja, és annyiba veszi. A másik amannyiba. Van, ahol már nem tudom, ha még van, de nem találkoztam már, hogy van, ahol még komissziont is vesznek le, ami kezelési költséget jelent. Ja, nem tudom, hogy hol van még ilyen valutaváltó, de régen ez nagy csel volt, hogy ott apróba kiírták, hogy és ennyi a kezelési költség. És akkor, amikor adták a pénzszámot, ő nem talál. Ja, kezelési költség is volt, és már nem váltották vissza. Persze ezeknek a tőzsdéknek is van kezelési költsége, természetesen az eladásnál és a vételnél. Most ezt jól oda kell figyelni, tehát mondjam, azok számára, akik tényleg nulláról kezdik az ismerkedést a digitális valutákkal, azoknak mondom, hogy a kriptovaluta tőzsde egy olyan internetes piactér, ahol egy leírt euróért, tehát ha leírt kevésbé, de van, ahol igen, euróért, vagy dollárért, vagy bitcoinért, vagy ethereumért, vagy több száz más kriptovalutát, tehát lehet vásárolni, vagy lehet cserélgetni ezeket, vagy lehet a bitcoint átváltani ethereumba. Ugye ez is egy veszélyes procedúra, hogyha például kriptovalutákat váltogatjuk egymás között, mert valamikor nyerhetünk, de valamikor veszíthetünk is, mert nem mindig, tehát van, amelyik követi a sémát, van, amelyik nem. Tehát a hagyományos fizetőeszközöket cserélhetjük a tőzsdén digitális fizetőeszközökké, és a digitális fizetőeszközöket, azaz a kriptovalutát cserélhetjük a hagyományos fizetőeszközökké, azaz pénzé. Most persze ez a tőzsdén belül megtörténik, és akkor onnan pedig ki kell utalni egy számlára, egy bankszámlára. Azt azért felhívom a hallgatók figyelmét, hogy ennél az átutalásnál, amikor kiutalunk a saját bankszámlánkra, akkor a már normális körülmények között adókötelesek vagyunk. Mert ugye valamit kereskedtünk, abban a kereskedelemmel profithoz jutottunk, és persze ennek is megvan N-millió módja, hogy hogyan lehet desztillálni az egészet, azt most nem szeretném elmondani, mert ugye nem a legortodoxabb, de ezt is nagyon sokan kikerülik, viszont azt jó tudni, hogy adókötelesek vagyunk, tehát ne lepődjünk meg, hogyha mit tudom én a következő évben, vagy 3 év múlva, nem tudom mennyi ideig van ez a periódus, amikor az állam ugye ezt ellenőrizheti, kopognak, és megérkezik a kicsi boríték, hogy és még ennyi adót kell fizetni, mert ez abból a kriptovaluta kereskedelemből származik. Tehát ez is fennállhat, ez a veszély vagy lehetőség inkább. Tehát a kriptovaluta tőzsdének ugye több változata van, a kripto-kripto tőzsde, fiat tőzsde, decentralizált tőzsde, határidős tőzsde, ebben most nem megyek bele, mert ez egy külön tudomány, és ugye a tőzsdézés is az egy, nem tudom, Szakács Gézával kéne erről beszélni, szerintem jól elmagyarázná ezt. Most nem tudom, ha a kriptovaluta tőzsdéhez értene, annyira, de a rendes tőzsdéhez biztos, hogy ért. Ha nem, akkor egy következő műsorba, de ez hosszú, ahhoz, hogy kivesézzük a kriptovaluta tőzsdét úgy töviről hegyire.
A tőzsdének megvan az a szokása, és itt még maradjunk akkor ezen a területen, hogy az árfolyamok le is felmozognak. A kriptovalutáknál ez különösen érződik, hiszen néha azt látjuk, hogy van egy óriási ugrás felfele, majd egy mély repülés. Mennyire lehet ezt kiszámolni, hogy mikor nő vagy csökken az árfolyam? Létezik erre egy bizonyos ökölszabály?
Hát erre úgy igazából szabály nem létezik, és nagyon-nagyon kiszámíthatatlan az egész ilyen folyamat, ugyanis vannak periódusok, amikor te azt hinnéd, tehát persze ezeket az árfolyamokat ugye lehet követni, és vannak ilyen diagramok, azok a rajzok, hogy hogyan változott az idő során ennek a kriptovalutának az árfolyama. Most nem tudom, hogyha a múlt műsorban mondtam azt a példát, hogy 3 ilyen nagyon kemény szakit oda tettek, hogy
nem, ez nem hangzott el az elmúlt héten, szóval
számítsák ki, hogy mi lesz a következő lépés, és párhuzamosan felrajzoltak a táblára egy rajzot, és oda tettek egy majmot, hogy dobja meg a táblát egy banánnal. Csak úgy találomra. És 50-50% volt mind a kettő. Szóval nem, tehát persze, akik értik ezt a tőzsdézést, azok normális, hogy és benne vannak, tehát hogy nagyon ott van a vérükbe, azok minden kicsi rezzenést ki tudnak használni. Van, amikor mellé fognak. Ismerek olyant, aki nagyon sikeresen 3 nap alatt 4 ethereumból csinált hetet, és aztán maradt 5-tel. Tehát, és tudja kezelni a dolgokat, de ott cserélgetett, adott vett, addig kavarta, amíg csak úgy kavarta, hogy nem jó. Tehát, hogy a tapasztalt ember is meg tudja ezt a hibát, el tudja követni. Na most miért mondom ezt? Például a napokban nagyon zuhanásnak indult, ugye a bitcoin, ez persze mindent von maga után. Volt a májusi hatalmas csúcsa, ugye elérte az egy bitcoin a 63 ezer dollárt, aztán jött egy óriási szakadék, lement valami 31 ezerre, azaz megfeleződött, akkor utána megint próbálkozott, felment, most volt múlt héten nagyon tartotta a 40 ezeret és a 41 ezeret, viszont ilyenkor nagyon kifullad a piac. Tehát az, hogyha kipukkad a lufi, tehát túl nagy erőfeszítés volt, és az a helyzet, hogy amikor felmegy, és az emberek adják, tehát mikor megy felfele a kriptovaluta, akkor mindenki veszi. Most nem lehet a végtelenségig se vásárolni. És akkor elér egy plafont. Ezt most nagyon fapadosan magyarázom, de érthetően szeretném. Elér egy plafont, és akkor utána elkezd indulni lefele. Amikor elkezd indulni lefele, ugye, akkor mindenki kezdi benyomni a piacra. Adja. Persze, aki a nagy bálnák, a bálnák azok, akik nem számít mennyi, megveszik, mert ők tudják, hogy hosszú távon ennek úgyis majd lesz jó ára és kamatja, tehát hogy meg is engedheti. Na de a kicsik azok, pánik van, esik, és akkor gyorsan kinyomják a kriptovalutát. És akkor ez persze árcsökkenést is generál, persze forgalmat is generál, de árcsökkenést is. Akkor megint leér egy bizonyos szintre, és megint megy fel, tehát nagyon színuszosan változó. Na most van olyan is, hogy perceken belül például a bitcoin ugrik 1000-1500 dollárt. De van olyan is, hogy perceken belül zuhan. Most például ezen a héten a bitcoin is, és az Ethereum is nagyon ilyen furcsán viselkedtek, ha bár bizonyos szinten várható volt, de nem várta senki, hogy ennyire leessen például az áruk. És ezzel szeretnék válaszolni a kérdésedre, hogy nagyon nehéz előre látni, hogy most meddig fog nőni, vagy meddig fog zuhanni. Azt viszont bizonyos görbéken keresztül, és ilyen a szakértői analíziseken keresztül meg lehet állapítani, hogy körülbelül mi lesz a sorsa. De nagyon váratlan dolgok történtek. Miért? Mert hogyha például egy nagy befektető vagy elad egy csomót, vagy megvesz egy csomót, az már nagyon befolyásolja a piacot. Tehát nagyon ingatag ez az egész árfolyam. És ezért nem jó, hogyha a teljes pénzünket benne tartjuk, mert tegnap, vagy mit tudom én, múlt héten 2600 körül volt az Ethereum, 2600 dollár, most meg ott a 2000-et súrolja, tehát 600 dollárral esett egy Ethereum ára. Most ha van 10 Ethereumunk, az azt jelenti, hogy már mínusz 6000 dollárba lennénk. Ez nagyon kényes téma, és nagyon oda kell figyelni, aki pedig tehát van a két típusú ember, aki megveszi és tartja, és aztán reménykedik, és idővel az ára felmegy ugye ennek a kriptovalutának, és van, aki folyamatosan adja-veszi, ha csak 100 eurót is nő, pak, eladja, mikor visszaesik, visszaveszi, és akkor tulajdonképpen már 100 euróval több van neki. Csak az a helyzet, hogy lehet, hogy 100 eurót nő, eladod, és akkor elindul még felfele 200-at. És nem jön vissza csak 100-at. Azaz 100-zal fennebb van, mint amiért te eladtad. Na most, hogyha ott kell visszavegyed, akkor már mínusz 100 euróba vagy. Ez csak egy példa a százassal, hogy könnyen lehessen számolni.
Kényes és kiszámíthatatlan terület tehát a tőzsde. Attila, szerintem szusszanjunk meg egy pár perc erejére, és utána térjünk vissza a bányászattal, illetve a bányászgépekkel. Otthon ülni jó, és még jobb, hogyha az ember közben a Marosvásárhelyi Rádiót hallgatja, főleg amikor olyan érdekes témákról van szó, mint a kriptovaluták és ennek bányászata. Kerülgettük ideig a forrókását, Attila, de térjünk rá az effektív bányászatra. Mire van szükség ehhez?
Hát ha van bányászgéped, otthon is fogsz ülni, ne félj. Elég sokat, pláne, hogyha bányászgépeket is csinálsz. Én már jó pár bányászgépet legyártottam. Egyébként itt a szüneteket én nagyon szeretem, olyan jó kis párbeszédek hangzanak el. Ugye mondtad a hangtechnikusunk mai estén, Nemes Attila kollégánk, és mondtad Nemes Attila kollégánknak, ugye, hogy jön be Palkó bányászni. És ő ilyen furán nézett, és feltette magának a kérdést, hogy hát mit bányászgép, mivel foglalkozik? Alagutakat fúr? Tehát, hogy nem alagutakat fúrunk most, hanem digitális bányászásról van szó, úgyhogy a műsor elején ezt elmondtam, azaz kriptovaluta generálásról mindenféle módon. És ezt egy masinériával tudjuk ugye bányászni. Ez nem más, mint egy számítógép, habár azt is mondtam, hogy többféle bányászgép van. Vannak az ASCII bányászgépek, amik csak kimondottan kriptovalutára a szakosodott bányász szerkezetek. Ezzel ugye mindenfélét lehet bányászni természetesen, de a legtöbb ilyen ASCII gép az a bitcoin bányászásra volt legyártva. Ezek ilyen dobozok, rengeteg, mit tudom, ventilálás van benne, nagy fogyasztás, stb. Ezt általában megveszi az ember készen, ezt nem nagyon csinálja meg ő, nem ilyen DIY, ilyen do it yourself, hanem megveszed készen, rácuppantod az internetet, persze a jó vastag a 3 kábelt, és elindítod a bányászást, persze beállítod a bizonyos kis interfészén, azok a kis szoftverébe, ami egy EEPROM-ban van, hogy te mit szeretnél, hogy szeretnéd, mit bányászol, hova küldje, stb. Na, ezek az ASCII minerek. Erről most sokat nem fogok beszélni, nem is olyan érdekes világ. És nem is annyira ugye közkedvelt, mint a bányászgépek. Azok a bányászgépek, ami tulajdonképpen számítógépből épül fel. Érdekes jelenség, hogy amikor beindul a bányászláz, ugye, akkor nagyon sok minden, és főként az ilyen alkatrészek árai kezdenek robbanásszerűen változni. Miből áll egy bányászgép, azt elmondom röviden, és akkor utána kitérünk egy kicsit részletesebben az alkatrészekbe. Tehát van a bányászgépnek egy alaplapja, az alaplapon van egy processzor, és az alaplapon kell legyenek ilyen PCI Express csatlakozók. Minél több, annál jobb. Miért? Mert ezekbe a csatlakozókba kapcsolom be a videokártyákat. Tehát egy másik komponens, ami a bányászgépet alkotja, az a videokártya. Minél több van ebből, minél újabb vagy minél nagyobb a teljesítménye, mármint a számítási teljesítménye ennek a videokártyának, annál jobb és annál nagyobb bányászási eredményt érünk el.
És annál több áramot fogyaszt.
Igen, erre is ki szeretnék térni, hogy itt is meg kell egy picit gondolni a dolgokat, ugyanis, na jó, hát akkor maradjunk egy picit itt a videókártyánál, aztán folytatjuk az alkatrészeket. De ennél most csak egy zárójel teszek egyelőre, hogy vannak bizonyos videókártyák, amelyekkel már nem lehet bányászni. Például mármint bizonyos kriptovalutákat nem lehet bányászni. Azért, vagy azért, mert elavultak, vagy azért, mert kicsi a memóriájuk, vagy azért, mert már nem érdemes bányászni, mert amennyit termel, és amennyi áramot fogyaszt, az nem kifizetődő már. Na most persze, minél nagyobb vagy te a teljesítménye egy videókártyának. A videókártya tulajdonképpen az a szerkezet, ami az alaplapról a képet ugye kivetíti a mi képernyőnkre, a monitorra. Most persze, hogy ezek a videokártyák, amikkel érdemes bányászni, azok nagy teljesítményűek, ergo nagy fogyasztásúak. Például a legtöbb, amilyen bányászgépet én csináltam, azok ilyen 3070-es, 3080-as RTX-ek, Nvidia-k. Ezeknek a fogyasztása olyan 125 és 240 watt között van. A 3070-esek általában kevesebbet fogyasztanak, ugye, mert kisebb a teljesítményük, a 3080-asok pedig többet fogyasztanak. Hogyha tegyük fel, sorba kötünk 10 videókártyát, és az 3080-as, akkor a 240 watttal csak a videókártyák 2,4 kilowattot fognak fogyasztani, ami nem kevés. Ebben az esetben ezek a videókártyák úgymond jól bányásznak. Igaz, hogy például videokártyával már bitcoint nem a legkifizetődőbb bányászni, ezért a videokártyás bányászásban nagyon népszerű az Ethereum. Az is egy kriptovaluta. És ez az Ethereum, ez egyelőre még kifizetődő. Természetesen most én is a visszaesett ár szerint mondom, hogy kifizetődő, de ez például januárban volt, mit tudom én, ilyen 1200 dollár, akkor utána növekedett, volt, amikor 3000, 600 vagy 4300 dollárig felment, és utána most például a napokban vissza volt esve ilyen 1900 dollárra, de még mindig profitot lehet belőle generálni. Most persze ki kell számítsuk azt, hogy ez a 2,4 kW, ami még nem a teljes fogyasztása a bányászgépnek, mennyi áramba kerül, mit tudom én, egy olyan 0,17 centen lehet számolni, én átszámoltam a villanyszámlán, körülbelül ez 0,17 cent. Azért mondom a 0,17-et, mert bárhol, ahol vannak ilyen oldalak, ahol le lehet ellenőrizni, hogy nekem mekkora teljesítményem van, ez a hash rate, tehát a gépnek a teljesítménye, mennyi áramot fogyasztok, és még ott más adatok is vannak, arra is mindjárt kitérek, és akkor megmondja nekem, hogy körülbelül a havi nyereségem ennyi lesz. Tehát rá lehet keresni ilyen oldalakra, mit tudom én, Profitability Calculator, azaz jövedelem a számoló oldalak, és ott, ha kitöltjük ezeket az adatokat, akkor megtudjuk, hogy körülbelül mennyibe jövedelem van. Na most, mondtam, hogy van egy alaplap, ugye ez az alaplap a fontos, hogy és a processzor, hogy keveset fogyasszon. Tehát minél kevesebbet fogyaszt természetesen, mert 24 órából 24 órát megy, annál kevesebb villanyt kell fizessek rá. És itt jön be az a tényező, hogy bizony-bizony a régi gépek alaplapjai olyan árakat értek el a bányászláz csúcsa alatt, hogy vetekedtek ultramodern alaplapok áraival. Az ultramodern nem kellett senkinek, mert ugye a processzor az sokat fogyaszt, az alaplap is már nagyobb teljesítményre van, ilyen kis pitbullra van kitalálva. Úgyhogy eljutott, tehát olyan fordulatok voltak, hogy ha a padlásomon most meg lenne az a sok számítógép, amit kidobtam, akkor jó kis profitot generáltam volna, de nem, nincs meg. Na, van az alaplap, van a videókártya. Ugye, mivel árammal működik, akkor itt van egy tápegység is, persze a tápegységet is megfelelően kell méretezni. És itt nagyon fontos, hogy a tápegység az úgy fedje a fogyasztást, hogy például, ha tegyük fel, van egy 1000 wattos tápegységem, ami a 10-30-80-as videókártya esetében egy hóvirág, tehát az egy kicsi, de most csak a számítás véget mondom ezt. Tehát azért jó a tápegységet úgy kiválasztani, hogy fogom mondani, hogy ne görbítsük be. Tehát 1000 wattos tápegység, ugye ennek van egy 80%-os hatékonysága. Azaz, hogy jó, a legjobb, hogyha maximum 800 wattig terhelem meg. De én nem ajánlom még a 800 wattot, csak hogy biztonságosak legyünk, legyen 750 watt. Na most, hogyha itt látod ezt a kis matek példát, ha egy 3080-as 240 wattot fogyaszt, igaz, hogy 220 wattot, 240 wattig, most ezt függ, hogy milyen kártya, akkor erre én csak három kártyát tudok rápöccinteni. Tehát azt jelenti, hogy nekem kellene három ilyen táp ahhoz, hogy elvigye a, mit tudom én, a 10 kártyámat meg az alaplapomat. Most ezeket a tápegységeket is ugye úgy kell kábelezni is, tehát a tápegységből kijönnek a kábelek, amik bemennek a videókártyába. Ilyen hosszú drótok. De sokan nem veszik figyelembe az áramnak azt a tulajdonságát, hogy I egyenlő U per S. Azaz, hogy nagyon fontos az S, az a keresztmetszete a drótnak. Tehát minél nagyobb fogyasztása van egy kártyának, annál vastagabb dróttal kell eljuttassuk a kártyába az áramot. És akkor sokan csodálkoznak, hogy egy ilyen cingár kis drótozatú tápra felpattintanak egy nagy fogyasztású kártyát, elolvadt, leégett a kártya, rövidzárlatos minden. Tehát ezzel nagyon-nagyon hamar el lehet veszíteni nagyon nagy összegeket, ugyanis ezek a kártyák bizony nagyon sok pénzbe kerülnek. A jó teljesítményű kártyák, mivel a bányászláz ugye a csúcsát élte az elmúlt időszakban, nagyon-nagyon felmentek a videókártya árak is, pont úgy, mint a régi alaplap árak, csak ott itt a régi videókártyák árai már nem érnek semmit, tehát azok is emelkedtek, mert húzza a piac, ugye, mert már nem tudsz megvenni egy jobb teljesítményűt annyira drágas, akkor kezdesz a régebbiek fele irányulni, hogyha például egy gamer vagy egy játékos vagy, hogy valamivel csak tudjál eljátszani ott a kicsi gépedben. De ezeknek is az ára nagyon felugrott. Na most már van ez a tápegység, és ugye a gép jó, hogyha hűtve van, mert a kártyáknak bár van saját hűtő rendszerük, ezek a kis ventilátorok, 2 vagy 3, az a bizonyos szintig elég, de kell egy kicsi légmozgás, kell egy kicsi extra hűtés, és akkor általában, hogyha így be vannak egymás mellé téve a kártyák, hangsúlyozom, tisztes távolságra egymástól.
Az körülbelül mit
12-14 cm. Miért mondom a 12-t? Azért, hogy ide a kétféle a ilyen számítógép a ventilátor van, a 12 cm átmérőjű, és a 14 cm átmérőjű. Én jobban szeretem használni a 14 cm-eseket, mert nagyobbak is, nagyobb a levegő hozamuk, és akkor ezeket elől hűti a propeller, és a kártya hátához így hosszan, tehát nem merülegesen rá a kártyára, mert előről fújná hátra, innen, ha visszafújjuk, akkor csak a kártyába fújjuk bele, tehát hogy hosszan így hátulról előre a kártya, mögé betesszük, és akkor ez hűti a hátát. Miért fontos a kártyáknak a hátát hűteni? Mert ott vannak a véramok, és tulajdonképpen a bányászás a kártya processzorát kevésbé használja. Inkább ezeket a ramokat használja, és ezek a ramok, mivel intenzíven le vannak strapálva, nagyon melegednek. Tehát lazán 98-100-104 fokig érnek el. Hogyha elérik a 110 fokot, akkor automatikusan beindul a kártyának egy bizonyos szintű védelme, és lecsökkenti a teljesítményt. Na most ezeket a memóriákat ilyen hővezető szalagok hűtik, tehát termálpadok, ami összekapcsolja a memóriát a kártya hátlapjával. Ugye a kártya hátlapja több esetben nem mindegyiknek van így, de van, amelyiknek így van, több esetben fém, és az hogyha kivezetjük ezekkel a termálpadokkal a hőt a memóriáról a fém hátlapra, akkor az leadja. Na most én ezt a fémet, hogyha fújom a ventilátorral, akkor segítek rajta, mert még jobban lehűtöm. És itt van az egyik nagy probléma, amire nagyon kell figyelni kártyavásárláskor, hogyha nem volt az a bizonyos videókártya megfelelően hűtve az élettartama során, akkor ezek a termál vezető kis a termálpadok, ezek tönkre mennek. Ergo nem fogják már vezetni rendesen a hőt. És itt jön be az, hogy ilyen termális a teljesítmény csökkentés, amit termál throttlingnek neveznek, beáll a kártyába, mint a fene beleáll. Ugye, tegyük fel, hogyha egy 3080-asról beszélünk, akkor 100 MHz teljesítményről, vagy 99,8 MHz teljesítményről, le fog zuhanni a teljesítményre 60, a teljesítménye 60-ra, aztán mikor egy kicsit kihűlnek ezek a véramok, akkor megint emelkedik, megint, de ez a kártya halálát jelenti. Na most miért fontos az, hogy a kártya ne menjen ilyen termál throttlingbe? Mert ugye ahhoz, hogy mi ezeket a termál padokat kicseréljük, ahhoz szét kell szedjük a kártyát. És ugyebár, hogyha egy kártyát szétszedtünk, akkor viszlát garancia. Tehát elúszik a garanciája, és persze meg tudjuk ezt saját szakállunkra tenni, de annak a kártyának akkor már nem lesz többet garanciája. Mindaddig, amíg nem szedjük szét a kártyát, addig akármikor visszaküldhetjük, hogyha elromlik. Nem számít, hogyha bányászásra használtuk, mert ugye ki van adva. Természetesen felhívom a hallgatók figyelmét, hogyha kártyát akarnak vásárolni, nem minden kártyával lehet már bányászni, ugyanis lépett az ipar, és rájöttek arra, hogy ugye nem lehet kihasználni ennyire a videokártyát, és ezeket a legújabb generációs kártyákat, már például az új 3060-asokat, a 3070-es TI-ja, a 3080-as TI-okat úgy adta ki maga a gyártó, hogy a processzorból is, és a driverből is, a driver az a bizonyos program, ami megvezéri ezt a kártyát, tehát ezt a bányászási sebességet korlátozta. És azért korlátozta, hogy ne terhelődjön túl a kártya, mert azt tapasztalták, ugye, hogy egész nap megy, tehát 24 órából 24 órát megy egy ilyen kártya. Nagyon sok probléma volt, hogy elromlott a ventilátor a garanciális idő alatt. Hát az ember mit csinál? Visszaküldi. Most vagy visszaküldik a pénzt, ha nem tudnak cserébe adni egy kártyát, vagy kicserélik a ventilátort. Na de ez mind plusz költség egy gyártónak. És akkor azért, hogy ne érje meg már neked ezekkel bányászni, lecsökkentették a teljesítményt a csak hangsúlyozom, csak a bányászás esetén, tehát felismeri a processzor, a bányászás esetén lecsökkentették a teljesítményt felére, ergo, ha ilyen nagy áramfogyasztás, az áramfogyasztás azt nem nefi. Ilyen nagyobb áramfogyasztásom van, és a fele teljesítmény már nem fogok azzal bányászni. Ha játszani akarok, akkor maximális teljesítményt nyújt a kártya. Ezek a legújabb kártyák. Tehát erre is nagyon figyelni kell. Aztán arra is figyelni kell, hogy amikor egy ilyen videókártyát be akarunk szerválni, meg kell nézzük, hogy kitől vesszük, ugyanis ott a déli barátok ott nagyon kereskednek ezzel, és nagyon a toppon vannak az információkkal, tehát hogy ők időben elkezdték a bányászást, aztán lehet, hogy nem hűtötte jól, vagy lehet, hogy nem volt megfelelő környezetben az a kártya. Ráfázhatunk, mert hogyha bevásárolunk, akkor ezeknek a termálpadoknak is például, hogyha nem volt rendesen hűtve a kicserélése, nem olcsó mulatság, mert egy elég jó minőségű ilyen termálpad szett, mert ebből több van a kártyába, ha meg tudjuk magunk csinálni, akkor a szerelés ingyenes, de a jó minőségű termálpadszett, az biza elég sokba fájhat nekünk. Most nem tudom, kinek mennyi a sok, de 200-300 lejbe belekerülhet simán. A másik nagyon fontos dolog, hogy nem igazán érdemes megbízni az eladóba akkor sem, hogyha nagyon rendes, nagyon mindent, igen, kezdjük csokolom, stb. Mert azért, mert ő jól eladja magát, az nem biztos, hogy a kártyája jó. Sokan megjárták azt is, hogy rendeltek. Vannak ezek az ilyen eladási oldalak, ugye kinézték a kártyát, hello, szevasz, igen, jó. A jobbik esetben ugye átküldte, megbízott és átküldte a pénzt, mert van az, amikor kihozzák a csomagot és kifizeted a cseréjét. Csak itt az a probléma, hogy itt a jó teljesítményű kártyáknál beszélünk ilyen a jelen pillanatban ilyen 8000 és 10000 lej közötti értékről, ez úgy az alsóbb határ, de a felsőbb határ az akár 13, 14, 15 ezer lej érték, tehát hogyha új kártyát akarsz venni, nagyon nehéz még mindig megkapni ilyen 12500-13000 lej környékén. Persze az üzletekben ezek a kártyák már 14-15-16 ezer lejnél tartanak. Tehát nagyon-nagyon elfutott az ára a piacnak. Ahhoz képest, hogy hónapokkal ezelőtt, mit tudom én, ugyanezt a kártyát 4-5 ezer lejér meg lehetett venni. Természetesen ez a bányászláznak köszönhető, meg annak is, hogy ugye a piacon egy nagyon keresett portéka lett, és ha keresett és nincs, akkor ugye az első reakció, hogy az ára az nagyot ugrik felfele.
Említetted itt a hőmérsékletet, de mi az optimális hőmérséklet, amelyen ezek a kártyák megfelelően tudnak üzemelni?
Hát a hőmérsékletet, ezt még akartam mondani, hogy ugye ez a bányászgép nagyjából, így körülbelül ebből tevődik össze. Én nagyon leegyszerűsítettem. Ugye ezt a bányászgépet meg kell vezérelni. Na most ezt meg lehet vezérelni Linux alapú vagy Windows alapú programmal. Utána, miután ezt a programot megvezérled, akkor van tulajdonképpen a digitális oldala, azaz az a bizonyos platform, ahol te bányászol. Mit tudom én, iOS, vagy Simple Mining, vagy hogyha például Windows alatt bányászol, akkor van a T-Rex bányászó, meg egy csomó más ilyen a Gminer, vagy mit tudom én, olyan programok, amik direkt ezt a bányászást oldják meg. Most a következő műsorban még erről is fogunk beszélni, mi az, hogy bányászás, mit történik, hogy történik, DAG files, ilyen, de most inkább egyszerűbben próbálom megmagyarázni, hogy akkor a következő műsorban, akik már hallgatták ezt a műsort, mindent tudjanak. Na, és ezek mutatják a kártyának a hőmérsékletét. Viszont becsapós a dolog, mert nem minden program mutatja a VRAM-nak a hőmérsékletét. És itt van egy nagyon nagy a különbség, hogy te látod, hogy a kártyának a hőmérséklete, tegyük fel, 40 fok. Ami nem lenne probléma, sőt, egy kártyának a hőmérséklete, ha 65 fok, még akkor sincsen olyan óriási probléma. Úgy 65 foktól felfele már azt mondhatom, hogy egy kicsit forrósodik a kártya. De amikor neked 40 fok vagy 50 fok a kártyád, és itt most persze hátul a VRAM-ok, azok, amik a nagyon veszélyesek, és mondtam, hogy ilyen 98, 104, 106, egészen 110 fokig el, ezek, hogy különböző típusúak. A különböző típusúak másképp melegednek. Minél nagyobb a teljesítménye a kártyának, tegyük fel a 3080-as esetében, GDDR 6X van, ami egy nagyon forrosodó fajta. A 3070-es az olyan, mint a kicsi szamár. Az keveset betermel, de sokat is húz. Tehát annak csak GDR6-os van, ami azt jelenti, hogy most hőmérsékletileg nem melegszik annyira. Na most ezek közül, a programok közül nem mindegyik mutatja, hogy mennyi a véramnak a hőmérséklete. Tehát te lehet, hogy ülsz nyugodtan, és 45-50 fokos a kártyás, a véramot folyamatosan akad ki, akkor természetesen már látod, mert bemegy ebbe a bizonyos throttlingbe, tehát ebbe a termális káoszba, és esik a teljesítménye. Tehát az, amit te látsz, a kártya hőmérséklete, az nem felel meg ugye a véramnak, ami a hátán van, a hőmérsékletének.
A műsor előtt beszélgettünk arról, hogy létezik a vízhűtés. Ez mennyivel hatékonyabb, mennyivel jobb?
De erről beszélnék a következő műsorba, mert nagyon büszke vagyok. Készítettem egy olyan bányászgépet, ami totál vízhűtéses, tehát semmi a ilyen léghűtéses megoldás nincs benne, kivéve a radiátorokat, mert azt ugye léghűtéssel kell, de kihoztam az egész hőmérsékletet fel a bányászgép tetejére, ott adják le a radiátorok. Igen, ez egy jobb alternatíva, nagyobb teljesítményen lehet működtetni azt a bányászgépet. De legtöbb esetben, igaz, ez egy drágább alternatíva, de legtöbb esetben a léghűtés az, ami a legelterjedtebb. Na, tehát van ez a bányászgép, vannak a videokártyák, és még most még talán belefér egy történet, hanem aztán a következő műsorban mondok még egy jó pár történetet. Lent voltam Bukarestbe, hogy vegyek egy pár ilyen videokártyát, valakinek kellett készítsek egy bányászgépet, egy rendelés volt. Hát, jött a haver, mondta, kell, mondtam, jó. Elmentem, hogy megvásároljam a kártyákat Bukarestből. Természetesen nagyon nehezen lehet normális, jó épkézláb kártyákat venni. Kinéztem 9 kártyát magamnak, hát többet nem nagyon tudtam, mert Bukarest nagy. Tehát ezt a 9-et is, vagy 6 órát, vagy 7 órát kovályogtam a Bukarestbe, amíg eljutottam egyiktől a másikig, hogy személyesen leellenőriznem. Nem kellett mind a 9-et megvegyem, de kinéztem 9-et, mert tudtam, hogy ha abból 2-t vagy 3-at meg tudok venni, az jó teljesítmény. Tapasztalat beszélt belőlem természetesen, mert nem ez volt az első ilyen vásárlási álmokfutásom, mondjam úgy. És lemegyek, és egy adott pillanatban, tehát néztem én is az oldalakon, mert máshol nem nagyon találok, írja, zárjegyes videókártya, még nincs is használva, soha hozzá nem értem, senki soha hozzá nem ért, és így sorolhatnám. Ha megjelenik illető a videókártyás dobozzal, egy nézem távolról, eléggé leharcolt volt a doboz már. Igen, mert ott a szállítás, és jó. Mondom, hogy hát akkor kibontaná. Ah, nem lehet kibontani, ki kell fizetni. Hát mondom, jó ember, mi van, hogyha kifizetek egy téglát. A súlyra ugyanannyi körülbelül. Kicsit lehet, hogy könnyebb egy 38-as, mint egy tégla. Egy olyan tégla, amiből kisporolták az anyagot. Na, mondom, hát azért kibontanám. Nézem az árjegyet, hogy látom, hogy nagyon dolgozott a vasalóval, hogy ott szépen visszasifitelje. Mondtam, na ez se lenne probléma, bár működne jól a kártya, minden jó, akkor még mindig megéri kifizetni. Azt mondja, garanciája van. Na most ez a garancia is olyan, hogy nagyon sokan nekiálltak garanciát nyomtatni, a Photoshop az jó barát, megszerkesztik, és tulajdonképpen ezt is nagyon le kell ellenőrizni. Még van egy percünk, azt hiszem, belefér.
Körülbelül.
Na, kinyitom a kártyát, látom, hogy a zacskóján is a zárjegy olyan tiszta, maskatta, meg minden. Hát már akkor már meggyőződésem volt, hogy ez már biztos ki volt bontva. Kiveszem a kártyát, hát éppen egy pókot nem ráztam ki belőle. Tehát olyan poros volt, és olyan varas volt, hát legalább megtörülhettem. Kérdem, hogy hát ez az a kártya, vagy miről beszélünk? Hát ez, így küldték neki. Tehát a kártyákat általában nem küldik így, vagy soha nem küldik így. Tehát oda jutsz, érted, hogy egy vadi új kártyától. Azt mondtam, most már persze gondoltam magamban, a rászánok még 10 percet, gyere, már csak az én érdeklődésem miatt, hogy gyere, próbáljuk ki, tedd be a számítógépbe. Mert akkor nem tudom, mi van, ez már annyit ült számítógépbe, már olyan mindegy, hogy visszatesszük egyszer vagy kétszer, mert teljesen mindegy neki. Hát betettük a számítógépbe. Előtte látom, hogy olyan nagyon ott maskatás, mindes, hogy kavars, csavars, gyorsan kivesz egy kártyát, és oda leteszi. Betettük a számítógépbe, közben kimentő, nem tudom mit csinálni, és én nézem azt a másik kártyát, zsírúj, ugyanaz a márka, És lámlám annak a széria számja, azon a dobozon való széria számot találtam, amit nekem el akart adni. Persze betettük a számítógépbe, ez a kártya így fejre állt egyből, tehát egy perc működés után bement ebbe a bizonyos termál trottelingbe, tehát ő megvette a régi kártyát, amit ő leharcolt, el akarta adni nekem, szépen ott tette, vette, bontogatta, visszavasalta az árjegyet meg minden, és az újat meg akarta tartani magának, csak na, azt hitte, hogy palimadár vagyok, de rossz lóra tett.
Igen, ez még egy ékes példája annak, hogy nem szabad látatlanba használt termékeket vásárolni. Attila, rémesen közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy ma este itt voltál velünk, és jövő héten visszavárunk, hogy folytassuk ezt a témát.
Jó, még sok érdekes történetem is van, és még elég sok olyan információt tudnék mondani, amik, hogyha valaki netalántán elkap a bányászgépszi vagy a bányászláz, akkor annak hasznát veheti. Én is köszönöm a kedves hallgatóknak, köszönöm a technikus kollégánknak is a közreműködést, akivel régen a kalandorokat szerkesztettük.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban, melynek műsorideje ezennel lejárt. Palko Attilának, a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársának köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért, Nemes Attila műszaki munkatársunknak pedig a segítségért. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.